22. Gordon viszonylag új, nyerek hímzéses hajtókájú Forstman féle barna Kamgarn öltönyét vette fel. $120 vette, akárcsak a turisták és különleges alkalmakra tartogatta. De a város felé a taxiban egész úton dühös volt magára, amiért elment. A keze fájt, erősen megdagadt, és ez is az asszony bűne volt. Dühében azt kívánta, bárcsak maradt volna Pete-tel meg a többiekkel elfeledve, milyen nyavajásan érezte magát köztük. Dühében azt kívánta, bár hagyta volna az asszonyt a többi középosztálybeli úrinővel együtt a selyem fiúknak, akik maguk is elég neurotikusak ahhoz, hogy megértsék az ilyen nőket. Sok mindent kíván dühében. Egyszer még azt is kívánta, hogy bár döglött volna meg már, és csücsülne a pokolban. Akkor jött rá, hogy szerelmes. Mikor a taxi megállt, egyenest átment a fekete macskába. Vett egy üveg viszkit, és ha már egyszer ott volt, dühösen felhajtott néhány pohárral a pultnál, mielőtt dühösen átment a King Streetre, és dühösen felszállt a Kalakahua Avenue közlekedő buszra, amely dühösen robogott Waikiki felé. Ó, hát szerelmes. Na, bum. Hát vitán felül szerelmes. Akár be is valhatja ő magának. Mire leszállt a buszról a Waikiki vendéglő előtt, a laktanyában elfogyasztott rengeteg sör után megívott viszki, úgy fejbe verte, mint egy kalapács. Most már nem csak szerelmes volt, hanem félig meddig részeg is. Istentelen kedve támadt verekedni, de nem volt rá alkalma. Mindenki túlságosan boldog volt. Waikikiben, mint Zsolt fizetés napján mindig, nyüzsögtek az emberek, és még a civilek arcán is látszott, hogy elkapta őket a parttalan ünnepi hangulat varázsa. Dühösen elrobogott a zsúfolt vendéglő előtt a Kuhio Parknak nevezett homokos kis háromszög felé, ahol az utca majdnem a tengerpartig ért. Zöld padok álltak a homokban a pálmafák között, itt beszélt meg rendezvút Karen Holmes-szal. A Kuhio Park is tele volt emberekkel. Civilruhás katonák és egyenruhás matrózok sétáltak fel alá, vagy üldögéltek a padokon, nővel vagy magányosan. Többnyire magányosan. Nem számított rá, hogy az asszony ott lesz. De mégis ott volt. Magába húzódva ült az egyik legeldugottabb padon e hivalkodó férfiasság közepette, amelyről tőle telhetőleg igyekezett nem tudomást venni. Kimérten keresztbetett bokával, az ölében kimérten összekulcsolt kézzel, könyökét kimérten, feszesen az oldalához szorítva ült. Ott volt. Tényleg. Tényleg ott volt. Felső ajkát beharapva merett a sötét vízre, mintha szívesebben volna valahol másutt. Gordon úgy látta, mintha a kimérten feszes vállak többször is megemelkednek, mintha Karen nagyokat sóhajtana. Oda ment hozzá. Hello, szólalt meg az asszony könnyedén. Nem hittem, hogy eljössz.
Miért? Nem késtem el.
Esetlennek, gátlásosnak, rosszkedvűnek, és egy kicsit részegnek érezte magát. És nagyon dühös volt. Hát ez nem az a nagy világi könnyedség, ahogyan egy férfinak viselkednie kell, ha férj és asszonnyal van viszonya. Pedig volt már máskor is dolga férj és asszonyokkal. Amikor a szigetre került, egyszerű közlegényként, éjszakánként, kisegítőként dolgozott az egyik álmoana hajón, amelyen holdfényes éjszakákon a turisták kirándultak Molokáiba, és ott annyi férj és asszonyt kaphatott meg, ahányat csak akart. Csak hogy akkor persze egyikükbe sem lett szerelmes. Á, mondta könnyedén az asszony. Csak egyszerűen nem tudtam elképzelni, miért jönnél el. A végeredményben úgy szólván erőszakkal kényszerítettelek erre a randevúra, nem?
Nem, hazudta Warden.
Dehogy nem. És ezt te is nagyon jól tudod.
Ha nem akartam volna, nem jöttem volna el, igaz?
Igaz, ismerte el az asszony. Látod, folytatta könnyedén, fél órája ugyanezt a kérdést teszem fel magamnak, amióta csak itt üldögélek. Persze túl korán jöttem, igaz? Biztos túlságosan vágytam utánad. Te persze nem, ugye? Te percre pontosan jöttél.
Mi a bajod? Kérdezte Warden, mert nem tetszett neki, hogy az asszony még mindig olyan kímérten, feszesen ül. Miért nem engeded el magad egy kicsit? Ne töröd semmivel.
Ó, mondta az asszony, már elengedtem magam. Teljesen elengedtem, csak ez alatt a fél óra alatt, amíg vártalak, ötször is ki akartak kezdeni velem.
Aha, és ez zavar, A fenébe is, ez nem jelent semmit. Itt mindig így megy.
Az egyik egy nő volt, mondta Karen könnyedén.
Egy magas, széles vállú szőkére festett nő?
Igen, mondta Karen. Ismered?
Ha úgy érted, hogy a barátnőme, akkor nem.
Ó, mondta Karen. Csak kíváncsi voltam.
Nyugodt lehetsz. Ismerni, különben ismerem. Minden baka ismeri. Állandóan itt lófrál, próbál fogni magának valakit. A bakák vajiki kis szűzének nevezik. Ennyi elég?
Hát, jó kis helyet szemeltél ki a randevunkra, drágám, mondta Karen.
Azért, mert itt kevésbé valószínű, hogy megláthat valaki, aki ismer. Jobb szerettél volna inkább a Royal bárjában találkozni?
Azt hiszem nem, mosolyodott el könnyedén Karen. Csak ne felejtsd el, drágám, hogy eléggé kezdő vagyok az ilyesmiben. Ez az egész titkolózás, mintha valami bűnös dolgot csinálnánk. Ez az egész fal mellett lapulás. Ez az egész mellékutca szerelem.
Úgy beszélsz, mintha a szülői munkaközösség elnöke lennél, mondta Warden. Van-tán valami okosabb ötletet, hogy kéne csinálnunk?
Nincs, felelte könnyedén Karen. Nincs semmiféle ötletem.
Hátra nézett a puhán lélegző vízre, és megint beharapta az ajkát.
Nem kell udvariaskodnod, mit, mondta. Ha már is unsz, vagy fáradt vagy, mondd csak meg. Mondd meg kereken, drágám, nem sértődöm meg. Igazán nem. Meg tudom érteni, hogy a férfiak hamar megunnak egy nőt.
Elengedte az ajkát a foga közül, és kín keserves könnyedséggel mosolygott Wardenre. Nyilván azt várta, hogy Warden tiltakozni fog. Mi a fenéből gondolod, hogy én ki akarok mászni ebből?
Mert alig, hanem azt hiszed, hogy kurva vagyok, felelte tömören az asszony.
Fölnézett rá, és várt. A férfi tisztán látta, hogy az asszony megint azt várja, hogy tiltakozzon, hogy azt mondja nem, de lelki szemeivel Maynon Stark viharvert, darabos arcát látta a pálmafa törzsén. Stark nagyon férfias férfi volt, és az asszony valószínűleg nagyon élvezte Starkkal a dolgot. Wardennek nagyon kellett uralkodnia magán, hogy oda ne verje a másik kezét is. Miből gondolod, hogy azt hiszem kurva vagy? Kérdezte, bár tudta, hogy nem ez az igazi válasz. Karen elnevette magát, hirtelen bezárult az arca, gondolta Warden. Édes kis képmutató és erőszakos lett, mint egy ügyesen bebalzsamozott akszűzé.
Ugyan mit, drágám, mosolygott, csak nem akarod azt mondani, hogy nem látod az arcomon? Mások látják. Az az öt férfi, aki fel akar csípni, biztosan látta, és nyilván látta az a nő is. A Waikiki szüze. Tudod te azt jól, hogy mindenkinek az arcára van írva, hogy micsoda? Olyan vagy, amilyenek a gondolataid, idézte. Csak nem gondolod komolyan, hogy megpróbáltak volna kikezdeni egy tisztességes asszonnyal?
Ha, már hogy a fenébene? Minden asszonnyal megpróbálnak kikezdeni, és majdnem minden férfival. Legalábbis itt.
Még a szállodaportás is látta rajtam a Moanában, amikor beírtam, hogy H. L. Martin őrmester és a felesége. Világosan láttam az arcán, hogy látta.
Az Isten szerelmére, mondta Warden. Hiszen folyton ilyenekkel van dolga. Törődik is vele, ha megkapja a pénzét. Minden nő, aki a Halekulaniban, meg a Royalban lakik, a Moanába megy, ha felcsíp valakit. És viszont. Ebből van a szállodáknak a legnagyobb forgalmuk.
Hát, most már tudom, hová sorolnak, mondta Karen. Most már csak arra volnék kíváncsi, a többieknek mit csinál az alatt a férjük, mivel töltik az idejüket?
Fene tudja, mondta Warden, aki egyre inkább védekező állásba szorult. Valószínűleg a belvárosban csavarognak, szivaroznak és megtárgyalják a jövő évi üzleti kilátásokat. Legalábbis szerintem. Szerinted mit csinálnak? Karen nevetett.
Gondoltam esetleg Kanmurikra járnak, a tiszti klub emeleti külön szobáiba. Az én férjem ezt csinálja.
Kimértem felállt.
Nos, azt hiszem, ideje, hogy hazamenjek, igaz? Igaz?
Ismételte meg könnyedén.
Vagy nem mit?
Ismételte meg még egyszer dermesztően nyájas hangon.
Nem gondolod?
Warden lenyelte a dühét, látta, hogy ha valakinek le kell nyelnie a mérgét, az ő, tehát lenyelte. Ne ide hallgass, mondta alázatosan. Hogy a fenébe kezdődött ez az egész? Én nem kezdtem, vagy ha igen, nem szándékosan.
Karen ránézett, aztán visszaült, Kinyújtotta a kezét és megfogta a férfiét, azt, amelyik közelebb volt hozzá, a balt. Könnyben úszó szemmel szélesen rámosolygott a félhomályban. És én hagytam volna tönkre menni az egészet, a buta gőgöm miatt. Nem valami kellemes velem lenni, igaz? Mondta lágyan. Nem is értem, miért szeretsz. Nem vagyok vidám természetű. Még nem is láttál vidámnak és boldognak, igaz? Pedig azért néha vidám vagyok, ha jól érzem magam. Igazán vidám. Hidd el, hogy van, amikor vidám vagyok, és majd megpróbálok vidám lenni a kedvedért.
Tessék, nyögte ki Warden kínkeservesen. Átnyújtotta az üveg viszkit. Hoztam kegyednek egy kis ajándékot, asszonyom.
Na hát, drágám, mondta Karen, egy üveg viszki. Imádom. Na csak ide, mind magam fogom meginni.
Ohó, vigyorgott Warden, várj csak. Én is szeretnék egy kicsit.
Ostoba módon úgy érezte, a sírás kerülgeti, pedig semmi oka rá. Na csak ide, ismételte meg Karen. Fölállt, kimért feszessége teljesen elmúlt, hirtelen kivírult, fölengedett, fölszabadult. Megfogta az üveget, bal karjára fektette, lehellett vékony, virágos nyári ruhájához ölelte, szeretettel ringatta, mint egy csecsemőt, és Wardenre nézett.
Neked adom, kicsim, mondta Warden, és le nem vette róla a szemét. Igazán neked adom, kicsim, az egészet.
Igazán? Kérdezte az asszony, és hátrahajtott fejjel nézett fölre. Igazán? Az egészet? És szívesen adod?
Mert nekem adod? Igen, mondta Warden. Igen.
Akkor most menjünk, mondta meghatottan az asszony. Menjünk haza, Meet. Kicsi Meet.
Jobbjával megfogta a férfi balját, másik karjával egyre az üveget dajkálta. A karjuk lépteik ritmusára előre-hátra lóbálóztak, és ahogy mentek, az asszony hátrahajtott fejjel nézett föl a férfira. Warden levigyorgott rá. Belül azonban érezte, hogy most, amikor már biztos benne, hogy az asszony nem fogja faképnél hagyni, újra elfogja az ingerültség és a düh. Hirtelen megsértődött és dübegurult, mert az asszony miatt ostoba módon majdnem elsírta magát a semmiért. Csak hogy Karen kielégítse büszkeségét.
Jobb lesz, ha a strandon megyünk, szólalt meg Warden és vigyorgott, hogy lepleze dühét.
Ilyenkor éjszaka senki sem jár a strandon.
Jó, mondta sejmes hangon Karen. Menjünk végig a strandon. Ekülönben is az ördög vigyen mindenkit, mit törődünk velük? Fütyülök rájuk. Már csak egy kicsit. A palackot babusgató kezével belekapaszkodott a férfiba, aztán felemelte először az egyik, aztán a másik hosszú kecses lábát, és lerúgta a cipőjét. Megmozgatta lábujjait a homokban, Warden érezte, hogy ideges dühét elsöpri egy másik, sokkal erősebb érzés. Na? Nevetett rekedten az asszony, hátrahajtotta a fejét, és megint úgy nézett föl rá, hogy szokott. Mehetünk. Végigmentek a parton, a keskeny, agyon dicsért Waikiki strandon, amely nappal mindig kiábrándító, teli van szórva grapefruit héjjal, de ilyenkor éjszaka csodálatos. Közvetlenül a víz mellett mentek, ahol kemény és nedves a homok. Karen mezitláb ment, fejét hátra vetette, föltárta nyakának hosszú, sima, kecses ívét, úgy nézett fel a férfira. Összefont karjukat még mindig gyerekesen lóbálták, és Karen még mindig csecsemőként dajkálta a viszkis üveget, Warden pedig ránézett az asszony lábára. Alakozott körmökre, és érezte, hogy most az épületek mögött, a félhomálynál mélyebb sötétségben hőhullám önti el.
Biztos a változás kora, gondolta. Olyan ez, mint ami szegény nővéremet kínoszta.
Csak mentek a nedves, sós levegőben, elmentek az üzletek háta mögött, amelyekhez árkádot építettek, hogy árnyékot adjon napközben a strandolóknak. A vendéglő nyitott terasza mellett, ahol már nem volt olyan nagy a tömeg, a fából épült zenepavilon mellett, ahol nappal ukulele játszottak a havaiak, hogy emeljék a hangulatot. A magánvillák mellett, amelyek között itt-ott gyümölcslevet árusító bódék álltak, végigmentek a hosszú, sötét, üres strandon, egészen a Moana három oldalról fallal körülvett, csak tenger felé nyitott teraszáig, nem is terasz volt, hanem lanai, amelyen egy óriási fa állt bányán, ugye? Itt Karen belebújt a cipőjébe, Warden pedig újból elöntötte a hőhullám. Megérkeztünk, Martin őrmester, nevetett Karen.
Remek, Mrs. Martin.
Óceánra néző sarokszobát kértem, és kaptam is. Drágább, de megéri. És megengedhetjük magunknak. Igaz, Martin őrmester?
Mindent megengedhetünk magunknak, Mrs. Martin.
Na, várj csak majd, ha meglátod. Nagy levegő, szép szoba. Holnap a szobánkban fogunk reggelizni. Igazán első osztályú szálloda, Martin őrmester.
Nász útra való, Mrs. Martin? Kérdezte a férfi szégyentelenül.
Igen, felelte az asszony, és megint hátrahajtotta a fejét, ahogy szokta, és a szemhéjai alól nézett föl rá. Mézes hetekre való, Martin őrmester.
A teraszon nem volt egy lélek sem, és ekkor Warden még mindig kint a parton megcsokolta az asszonyt. Előbbi rossz érzése teljesen elpárolgott, úgy érezte minden olyan, amilyennek mindig képzelte. Aztán felmentek a szép szobába, a pompás szobába, felsétáltak az emeletre, aztán mentek egy hosszú folyosón, amely pont olyan volt, mint minden szállodai folyosó, akár olcsó, akár drága a szálloda. Végestelen végig a baloldali utolsó ajtóig. Az asszony felkattintotta a villanyt, aztán mosolyogva feléje fordult és megszólalt.
Látod? Még a redőnyöket is leeresztették H.L. Martin őrmesternek meg a feleségének. Ezek biztos tudják, hogy nászutasok vagyunk.
És Warden megpillantotta Holmes százados feleségének ismerős arcát, amelyet annyiszor látott messziről a laktanyában, amikor még nem ismerte. És furcsa módon meghatódott az egész dolog furcsaságán, látva a tarka nyári ruhának neki feszülő telt, gyönyörű asszonyos kebleket, a hosszú lábszárakat, a hosszú combokat és a csípőt, ami a ruha alatt keskenynek látszott, de ruha nélkül egyáltalán nem volt keskeny, még karcsú sem, hanem nagyon is telt. És bezárta az ajtót, és három lépéssel ott termett az asszonynál, aki éppen kihúzta felemelt karját a hátul végig kigombolt ruha csöpnyi ujjából, megvillantva a kombiné pántját a barnára sült vállon. És ölelte. És már fütyült mindenre. Fütyült Starkra, Wilsonra, O'Hare-re, és mindenkire fütyült. Fütyült rá, hogy mit fecsegnek, egy árva szót sem hitt az egészből, és tudta, hogy nem igaz. És ott teszi a fene, ha igaz ez. Most már egyen meg a fene mindent és mindenkit. Ilyen még sosem volt, és nem is lesz többé. Tudta, és tudta, hogy okosnak, erősnek, bátornak, és igen, nagy embernek kell lennie, hogy ezt megóvhassa, kiáshassa a hazugságok, féligasságok és félhazugságok mocsarából, és megtarthassa most, amikor végre az övé. És vajon miért éppen az övé, amikor tudta, hogy ez mennyire ritka? Szinte szégyelte is, hogy ilyen sokat kapott, amikor megint kinyitotta a szemét, és látta, hogy nem álmodott. Az mind, mind igaz, Isten bizony, valóságos és igaz. És belenézett a csillogó szemekbe, Isten bizony, két erős, függőleges fénysugárnak látszanak, mint a csillagot nézne közelre állított tábori látcsövön keresztül. Ilyennek még sohasem látta. És büszke volt, és alázatos. És felnevetett, amikor ránézett a sokat mondó, kis cserkésznek is könnyen olvasható nyomokra, az ajtótól az ágyig vezető ruhadarabokra. Gyönyörűen nevetsz, drágám, dünnyögte álmosan Karen, és gyönyörűen szeretsz. Amikor szeretsz, úgy érzem, mintha istenlő lennék, akinek áldozatot mutattak be. A vadak fehér istennője, te meg a vadember. Gondosan, fegyelmezetten áldozol, de le van reszelve a fogad, és nagy aranykarika van a füledben. Warden hallgatta az asszonyt, az átizzadt ágyban hanyat fekve bámult a mennyezetre, félálomban, mint dús lakoma után érezte a finom csontú kezet, majdnem olyan átlátszó, mint öreg csoly keze, de egészen sima. Egészen más formájú, más fogású, mint öreg csoly keze. Finom a matata mellén, és a magas kivilágított szoba ebbe a névtelen egyedül létbe ringat, amit csak szállodai szobákban érezni, amikor az zárt ajtók mögött a folyosón halani a szőnyeg tompította lépteket, és a halk távoli suttogást. És kulcsok csörögnek, és ajtók csapódnak titokzatosan, végérvényesen a végérvényességek végérvényessége. Szól az őrmester, a végérvényesség a minden. Mi haszna van a nap alatt a sok valószínűségnek? Egyik valószínűség elmúlik, és jő a másik. Valószínűség, minden csupa valószínűség. Az ember nem mondhatja ki, de végérvényesség él és uralkodik mind örökkön örökké a szállodai szobákban. Nincs többé régi valószínűségek emléke, és nincs elkövetkezendő valószínűségek sejtelme. Nincs valószínűsége annak, ami ezután következik. Így szólottam vala én, az őrmester, Izrael királya, Jeruzsálemben ki a szállodaszoba árnyékában, a völgyben lakozom, az én kedvesemmel, aki Sáron rózsája. És Lilium a szállodaszoba völgyének, ahol nincs múlandóság. Nincs valószínűség, ahol végérvényesség van. Maradj! Maradj, jó szulamit! Maradj, maradj! Adj még innom pomagránátod levének fűszeres borából. A szállodaszobádban, ahol semmi sem múlandó. A végérvényesség a minden. Az egy. És a minden. És él, uralkodik, mind örökkön örökké. Ámen. A napok megszámlálhatatlan seregén át, miközben a valószínűségek záporoznak a világra, és a világ mégsem telik meg velük. Aztán fölébredt és visszatért önmagába, ahol újra ott voltak a valószínűségek, ahol mindig újra ott lesznek a valószínűségek. Ahol újra záporozni fognak a világra a valószínűségek, mégsem töltik be soha, soha annyira, hogy eléri a végérvényességet. Ugye, Warden, egy pillanatig azt hitted, megtaláltad a szisztémát, amivel felrobbantod a bankot. Igen, igen, azt hitted. Azt hitted. De fel se kellett kelnie. Ki se kellett néznie, érezte így is, hogy a régi világ egyre szivárog be az ajtó alatt, amelyet bezárt ugyan, de elfelejtett légmentesen eltömni. A világ most már majdnem a matracáig áradt. És a világ nagy halom valószínűséget hozott a hóna alatt, mint holmi ügynök. A világ biztosítással ügynököl, biztosítási üzleteket köt, ami pedig tudomány. Tudtad, hogy a biztosításon múlik országunk pénzügyi stabilitása? Igen, tudtad. Tudtad, hogy a biztosítás az a tudomány, amely megalkotta és elterjesztette a valószínűségek törvényét? Igen, tudtad. És azt nem tudtad, hogy a valószínűségek törvényének Justinianus kódexe az az alapelv, hogy nincs végérvényesség, csak valószínűségek vannak, az állandóság csak a múlandó dolgok végtelen sokasságából összeállt örök illúzió? Igen, tudtad ezt is, csak nem hitted el. Ó, csak ugyan nem hitted el. Na nézd csak, ne akar kibújni. Miért nem hitted el? Valószínűleg azért, gondolta, mert kaotikusnak neveltek. Na de komolyan, ne hülyéskedj. Te kérdeztél? De már nem vagy katolikus, igaz? Nem, nem vagy az. 14 éves korod óta nem vagy katolikus, amikor az első nőd volt, és rájöttél, hogy ezen nincs semmi meggyónivaló. De azt azért biztosan tudod, ugye, hogy szulamit éneke tulajdonképpen csak metafora. Krisztus egyház iránti szeretetének a metaforája. Jakab király bibliája ezt világosan ki is mondja, hogy ez nem a férfi szerelme a nő, vagy a nő szerelme a férfi iránt. Ezt már csak tudod. Igen, ezt tudod, tehát nem érted, hogy éppen emiatt jött létre a valószínűségek törvénye, ami kimondja, hogy nincs állandóság. Tehát nincs végérvényesség sem. Ez aljasság. Aljasság. Az óvást nem fogadom el. Törölni. Ez az állítás nem tartozik a tárgyhoz. Megalapozatlan és félrevezető. Befolyásolni akarja a tanukat. Az óvást elfogadom. Lejárt az idő. Csöngetnek. Kell vagy nem kell? Adsz az ügynöknek 64 dollárt, és van egy új, remek biztosításod sós vízbe fulladás ellen. Bizonyára tudod, hogy sós vízbe fulladni rosszabb, mint édesbe. Igen, de vajon jobb-e édes vízbe fulladni, mint valószínűségekbe? Ezt nem tudhatjuk, de azt tudjuk, hogy sokkal kínosabb. Akkor hát bebiztosítsam magam 10 000 dollár a valószínűség ellen? Sajnos ez ellen nincs módunkban biztosítást kötni önnel teljes elme orvosi vizsgálat nélkül, túl nagy kockázat volna a biztosító társaságnak. Hát, akkor kérem vissza a 64 dolláromat, és végeztünk. Sajnos lejárt az idő. Úgy fest a dolog, hogy nem kaphatod vissza, pajtás.
Soha senki nem szeretett úgy, mint te, mondta Karen gyöngéden meghitten.
Senki? Kérdezte Warden.
Karen nevetett, nevetése olyan volt, mint a napfényben a kanáról a köcsökbe visszacsöpögő méz. Senki, felelte.
Igazán? Egy se? Kérdezte tréfásan a férfi. A sok-sok férfi közül, aki szeretett?
Hát, ahhoz egy kicsit számolni kellene, felelte Karen még mindig nevetve. Van el a ceruza? Na, mit gondolsz, hány férfival voltam együtt, drágám?
Sejtelmem sincs róla, tréfálkozott a férfi. Úgy körülbelül sem tudod megmondani?
Számológép nélkül nem, mondta Karen, de már kevésbé nevetősen. Nincs véletlenül nálad a számológéped?
Nincs, tréfálkozott a férfi. Elfelejtettem magammal hozni.
Akkor attól tartok, nem fogod megtudni, felelte Karen, de már egyáltalán nem nevetett.
Hát, ha már tudom.
Az asszony felült az ágyban, és parancsolóan ránézett. Hirtelen sokkal határozottabb egyéniséggé vált, mint amilyennek Warden valaha is látta. Még annál is határozottabb volt, mint akkor, először otthon, mielőtt a gyerek hazajött. Mi van veled, Meat? Kérdezte még mindig rámeredve. Hangja éles volt, feleséghez illő, mintha csak Miltonnak szólította volna.
Semmi, vigyorgott mereven Warden, miért?
De igen, valami van, mondta az asszony. Mire célzol?
Célzok valamire, vigyorgott a férfi. Nem céloztam én semmire, csak hetszeltelek.
Nem igaz, mondta az asszony. Mitől vagy ilyen ideges?
Semmitől, mondta Warden, miért? Mitől kellene idegesnek lennem? Mire célozhattam volna?
Nem tudom, mondta az asszony. Lehet, hogy sok mindenre. De lehet, hogy csak te hiszed, hogy sok mindenre. Beszélj!
Folytatta Holmes százados felesége.
Mi a bajod? Rosszul vagy? Elrontottad valamivel a gyomrodat?
Az én egészségem miatt sose nyugtalankodj, kicsim.
Akkor mondd el szépen, mi a baj? Miért nem mondod meg nekem?
Hát jó, mondta Warden. Hallottál valaha egy Mailon Stark nevű emberről?
Persze, felelte határozottan Karen. Ismerem is. Ő a század konyhás altisztje.
Hogy van? Blizzben meg szakács volt Holmes alakulatánál. Talán már akkor is ismerted?
Igen, nézett rá mereven Karen. Akkor is ismertem.
Talán nagyon is jól?
Elég jól, mondta Karen.
Lehet, hogy most még jobban ismered?
Nem, mondta Karen, és nem vette le róla a szemét. Most egyáltalán nem ismerem. 8 éve egy szót sem beszéltem vele. Tovább nézte Wardent, amikor az nem felelt, aztán a férfi kezére pillantott. Csúnyán megverhetted.
Hozzá sem nyúltam, felelte Warden. Hagyjuk a romantikát. A falba vertem a kezem. Miért vertem volna meg?
Ó, te átkozott bolond, mondta mérgesen az asszony. Te őrült bolond!
Gyöngéden felemelte a férfi kezét. Au, mondta Warden, vigyázz!
Mit mondott neked? Kérdezte az asszony, továbbra is gyöngéden fogva a férfi kezét. Warden ránézett aztán a kezére, aztán megint rá.
Azt, hogy megbaszott, felelte Warden.
A szó gránátként robbant a szobában. Warden le tudta volna harapni a nyelvét, amellyel kimondta. A robbanást követő hosszú csendben tisztán látta, milyen iszonyú megrázkodtatást okozott az asszonynak. Karen azonban gyorsan magához tért.
Nagyon is gyorsan, gondolta Warden keserűen, de ámulattal.
Valószínűleg tudta, mi következik.
Miért csinálod ezt? Mi a fenének kell ilyeneket mondani? Mit számít neked, hogy lefeküdte Starkkal?
Egyáltalán semmit.
Hát akkor miért csinálod?
De persze kezdettől fogva tudta, mit csinál. Tisztában volt vele, hogy ha egyszer kimondja az első szót, az elkerülhetetlenül ide fog vezetni. Feltűnően ismerősnek tűnt neki az egész, mintha már csinált volna ilyesmit. Szerencsétlen volt, amiért csinálta, de nem bírta abba hagyni. Tudnia kellett. Ha ilyesmiket hall az ember, nem engedheti el egyszerűen a füle mellett, nem verheti ki csak úgy a fejéből, főleg, ha nap mint nap együtt kell élnie azokkal, akiktől hallotta. Á, fene, essen beléjük. Ezt nem kellett volna mondanod, mondta Karen. Óvatosan eleresztette a férfi kezét.
Dehogy nem. Sejtelmet sincs róla, mennyire kellett.
Jó, mondta az asszony. Lehet, de akkor se így. Nem lett volna szabad így a szemembe vágnod, Meat. Hogy nem adsz lehetőséget rá, hogy előbb én beszéljek.
Ezt is mondta, hogy valószínűleg Wilson is. Ez a friss pletyka. Nem is beszélve Jim O'Hire-ről. Meg Lidwell Andersonról.
Szóval most én vagyok a század kurvája? Kérdezte az asszony. Hát, azt hiszem meg is érdemlem. Nem vigyáztam a híremre, mi? Magam kerestem magamnak, amikor elmentem veled a randevúra.
Senki sem tudja, hogy velem voltál, senki, mondta Warden.
Csak hogy te tulajdonképpen azt gondolod, hogy tudnom kellett volna, mi lesz a vége, mondta az asszony. Csak hogy nem tudtam. Nem, nincs nekem annyi eszem. Bebeszéltem magamnak, hogy te más vagy. Elfeledtettem magammal, hogy te is férfi vagy. Férfi vagy. Neked is épp oly ocsmány, mocskos gondolataid vannak, mint a többieknek. Benned is megvan a büszke hódító, a kakas férfiasság. Ó, el tudom képzelni, milyen remekül szórakoztatok Starkkal, amikor elbeszélgettetek rólam, és kicseréltétek a tapasztalataitokat. Milyen volt velem az ágyban? Tényleg, mondd csak, milyen vagyok a profikhoz képest? Én csak műkedvelő vagyok, tudod?
Fölkelt, és kezdte kotorászva összeszedegetni a ruháit, amelyek szanaszét voltak szórva a szobában. Úgy kellett kiválogatnia őket a férfi holmiai közül. Nem ment könnyen, mert folyton a szemébe hullott a haja, és hol az egyik, hol a másik kezével kellett félre simítania. Elmész? Kérdezte Warden.
Azon töröm a fejemet. Vagy tudsz valami jobbat javasolni? Hiszen vége, nem? Azt te sem gondolhatod komolyan, hogy ezek után folytathatjuk, mintha mi sem történt volna, igaz? Szép utazás volt, amíg tartott, de azt hiszem, én itt kiszállok.
Akkor én azt hiszem, iszom egyet, mondta Warden. Rosszul lett. Úgy érezte, mintha kiherélték volna. Hát mit gondoltál, mi fog történni? Miért nem tudnak az emberek egymással soha beszélni? Miért nem tudnak semmit kimondani? Miért van az, hogy mindig mást mondanak, mint amit akarnak?
Fölkelt, és elvette az üveget az öltözőasztalról.
Akarsz egy kortyot? Kérdezte.
Köszönöm, nem. Minden erőmet össze kell szednem, hogy el ne okádjam magam.
Ó, mondta Warden. Megfeküdte a dolog a gyomrodat, mi? A mocskos kis Warden meg a mocskos kis fantáziája. Az ocsmány férfiak, akik a lábuk között hordják az eszüket. Nem hallottad még a régi közmondást, hogy nem zörög a haraszt, hanem fúj a szél? Kérdezte gonoszkodva.
Amíg ezeket a gonosz szavakat kimondta, az asszony puha melbimbóját enyhén megereszkedett keblét nézte. Csak az érett asszonyoknak ereszkedik így meg egy kicsit a telt keble, a szűzlányoknak, a nagyon fiataloknak soha. És épp ezért mindig hiányzik belőlük valami. És amíg ezeket a gonosz szavakat mondta, megint elfogta az émelgés, a férfiatlanító émelgés, amely végigvonult a testén és felszállt egészen a torkába. De igen, mondta Karen, hallottam. Hát te hallottad-e azt, hogy minden asszony háromszor hal meg? Először, amikor elcsábítják és elveszíti a szüzességét, másodszor, mikor elcsábítják és megfosztják a szabadságától, azt hiszem, ezt hívják házasságnak. És harmadszor, amikor elcsábítják a férjét. Ezt hallottad?
Nem, felelte a férfi. Sose hallottam.
Én se, mondta Karen, most találtam ki. És hozzátehetsz még egy negyediket is, amikor elcsábítják a szeretőjét. Mit gondolsz, nem kéne beküldenem a Reader Digestnek? Hát, ha kapnék érte $5. De hát persze, annak is férfi a szerkesztője.
Ha, te se szereted jobban a férfiakat, mint én a nőket, mi? Kérdezte Warden.
Az öltöző asztalnak támaszkodott, és nem segített az asszonynak. Miért szeretném? Ha egyszer olyanok, mint te meg az ocsmány barátaid. Állati ronda volt, amit mondtál, tudod? Főleg, amit a többi férfival kapcsolatban pletykálnak rólam. A szemenszedett hazugság.
Rendben van, mondta Warden. De Stark, mégiscsak igaz, nem?
Karen a felindulástól izzó szemmel fordult feléje. Te talán szűzen feküdtél az ágyamba?
Szóval igaz, mondta Warden. No és? Kérdezte társalgási hangon. Milyen volt? Jól esett? Igazán jól esett? Volt olyan klassz, mint én? Elég férfiasnak látszik.
Ó, egyszerre iszonyú féltékenyek lettünk, mi? Mondta megvetően Karen. Mi között hozzá?
Jó, hát csak eszembe jutott, hogy talán ki kéne találnom valami újat, valami új figurát, ha esetleg nem lennél megelégedve. A G-század büszke rá, hogy mindent megtesz a kuncsaftjai kedvéért.
Ilyet mondani már aljasság,
felelte elgyötörten Karen.
De ha ettől könnyebb lesz a lelked, hát borzasztó volt vele, tette hozzá, iszonyú.
Honnan tudjam, hogy nem hazudsz?
Hogy összte ahhoz, hogy hazugsággal merj gyanúsítani?
Akkor miért csináltad?
Tudni akarod, hogy miért? Tényleg tudni akarod? Egyszer talán majd elmesélem. A fenébe is. Pont úgy beszélsz, mint egy tipikus férj. Akkor meg miért nem böjtölöd ki, mint egy tipikus férj?
Gyűlölködve fölkacagott, aztán hirtelen eltorzult az arca.
Dühösen elbökte magát, és csúnya ráncok gyűltek a szája meg a szeme köré. Te disznó, mondta. Te disznó, te disznó! Hát semmit sem hagysz meg az embernek, te disznó!
Jó, jó, mondta a férfi. Én nem hibáztatlak semmiért.
Az asszony csak állt ott, sírva rámerett, és olyan gyűlölet lángolt a szemében, amiatt a férfi még sohasem látott, pedig sok gyűlölködést látott már életében.
Jó, mondta az asszony. Elmondom. Méghozzá most. Úgy érzem, ez a kellő pillanat. Magaddal viheted a laktanyába, nagyszerű téma lesz.
Ledott a padlóra nagy nehezen összeszedett és védekezően maga elé tartott ruháit. Leült az ágyra és rámutatott a hasán lévő hosszú forradásra, arra a forradásra, ami mindig feltűnt Wardennek, de valahogyan mindig restelte szóba hozni.
Látod ezt?
Kérdezte az asszony.
Tudod, mi ez? Még sosem vetted észre?
Nos, ez egy hiszterektómia hege, mondta. A hiszterektómia a méh extripálása. A méh extripálása az az operáció, amikor kivágják az ember méhét. De hiszterektómiának szokták nevezni. Nyilván tudod, miből származik a szó? A hisztériából. Tudod, a hisztéria az anyamé meg a nő szinonimák az orvosok szótárában. Ezeken keresik a legtöbbet. Tudod, az ostoba nőkön, akik sírnak, idegeskednek, összeroppannak és esetleg meg is bolondulnak, amikor közelednek a változás korához, de a férjük kötelességszerűen és sajnálkozva vigyáz rájuk, nagy szeretettel otthon gondoskodik róluk, így aztán csak ritkán kerülnek zárt intézetbe. Nézd csak meg egyszer az orvosi lexikonban, ha ugyan hozzá tudsz jutni, mert írtó bizalmasan kezelik, úgy tesznek, mintha csak orvosoknak szabadnak kikölcsönözni. Alig, ha nem kénytelen leszel venni egyet. Én is vettem magamnak. De üsd csak fel a hisztériánál, és nézd meg, hány szó származik belőle. A hisztereszkóp olyan eszköz, amellyel be tudnak nézni az anyamébe. Tudtad? A hiszterográf meg az a készülék, amellyel az anyamé összehúzódását mérik vajúdás közben. Tudtad? Két-három kisbetűs oldal, teli csupa ilyen szóval, hisztero ez, meg hisztero az. Elmegy az ember az orvoshoz, az tetőtől talpig végigméri, aztán megkérdi, hány éves. 35, feleli az ember. Aha, mondják, és bólogatnak. És minden tudóan néznek. Szóval 35, mondják, közeledik a klimax. Aztán vigasztalni kezdik az embert. Nem kell izgulni. Fő a nyugalom. Ezen mindenki átesik. Aztán megvizsgálják az embert. Nőgyógyászok, szóval mindez borzasztó szakszerűen megy. Aztán kezet mosnak, és sokat mondóan bólogatnak. Úgy van, ahogy gondoltam, mondják. Hiszterektómiára van szükség, ennyi az egész. Csak egy kis hiszterektómiára. Isten tudja, mit csinálnának az orvosok, ha nem volna hiszterektómia, meg a többi hiszteronyavaja. Valószínűleg tönkre mennének, és azt hiszem, a végén az orvosi ellátás államosítására szavaznának. Abban a kórházban, ahol feküdtem, sokszor 9 hiszterektómiás műtétet is csináltak egyetlen délelőtt. Meg vagy lepve? Persze fogalmat sincs az ilyesmiről. Fogalmat sincs róla, hány 30-on felüli nő van Amerikában. És tulajdonképpen ma már nagyon egyszerű az egész. Igaz, hogy még mindig nagy műtétnek számít, de napról napra tökéletesítik a technikáját. Hamarosan olyan egyszerű lesz, mint egy vakbélműtét. Akkor aztán minden 35-ön felüli nő olcsó megoperáltathatja magát. A méh kioperálása ma már nagy üzlet, külön szakma. Amikor kiveszik a méhet, kiveszik vele együtt a többit is. Ha nincs méh, azokra sincs szükség. Mindent kivesznek, a méhkürtöt, a petefészket, mindent. Nehogy bennmaradjon valami gennyesedő szövet. Még a vakbelét is kiveszik az embernek, méghozzá ráadásul ingyen. De mikor bevarták a sebet, az ember hirtelen rájön, hogy nem nő többé. Ó, hát kívülről mindene megvan, ami a férfiakat érdekli, Ez nem olyan, mint a kasztrálás. Van orvos, aki még azt is megsúgja, hogy utána még jobban fogja élvezni az ember, hiszen nem kell félnie, hogy teherbe esik. Az ember továbbra is nőnek látszik, nőnek öltözik, nem változik meg se a bőre, se a haja, semmi ilyesmi. Még a melle sem fonnyad el, mert adnak valami pirulákat, hogy az üres héj úgy működjön tovább, mintha az ember nem változott volna meg. Hormonokat, úgy hívják ezeket. Látod? Kérdezte és elővett a táskájából egy négyszögletes kis zöld üveget. Minden nap szedni kell. A nélkülözhetetlen pirula. Érdekes, ugye? Azzal visszatette az üveget. Csak hogy az ember mégse nő többé. Továbbra is lefekszik, a férfiak továbbra is megkapják tőle, amit akarnak, csak éppen a célja veszett el az egésznek, meg az értelme. Az ember nem nő többé, persze nem is férfi, még csak nem is egy szegény, szerencsétlen hermafrodita. Semmi. Üres kagylóhéj. Legközelebb ki kéne találni egy olyan pirulát is, ami visszaadja a dolog értelmét, vagy legalább az értelem illúzióját. Akkor minden nap kétféle pirulát vehetne be az ember, és megint csodálatos lenne az élet. De így. Így csak olyan, mint az érett, dús szőlőszem, amelynek megrepett a húsa, és kihullottak belőle a magok. Üres hüvely, nemiségének nincs semmi értelme, mert nem lehet többé gyereke. Talán, folytatta, talán ezért olyan éhes az ember a szerelemre, ezért hajszolja olyan mohon, pedig tudja, hogy titokban kinevetik, és összekacsintanak szegény, romantikus, idealista lélek háta mögött. Már megint egy neurotikus, klimaxos nő, aki meg akarja változtatni a világot, és meg akarja ajándékozni a szerelemmel, mint a világnak szüksége volna a szerelemre. Ugyan mit kezdene a világ a szerelemmel? De ha az ember persze azt gondolja, hogy ha megtalálja a szerelmet, az visszaadhatja a szexuális értelmét, önmaga értelmét, talán még az életét is. Az embernek nem maradt semmi más, csak a szerelem, ha sikerül rátalálnia. Ne, folytatta, kérlek ne mondj semmit, még ne. Még nem fejeztem be. Hadd mondjak el előbb mindent. Tudod, ezt még soha senkinek sem mondtam el. Egy árva léleknek se beszéltem róla, kivéve az orvosomat, neki is csak addig, amíg nem akarta megpróbálni a gyógyulásom után, hogy milyen egy olyan nővel, akinek kiszedték a belső szerveit. Szóval hadd mondjak el mindent. Tudod, mi okozta a hiszterektómiámat? Fogadok, hogy még csak nem is sejted. Gonorrea. Legtöbbször gonorrea okozza. Persze nem mindig, de az esetek nagy többségében. Na és mit gondolsz, kitől kaptam gonorreát? Fogadok, hogy ezt sem találod ki. A férjemtől, mint ahogy a legtöbb asszony a férjétől kapja. Dana E. Holmes századostól. Csak akkor még főhadnagy volt. Ne vágj ilyen megdöbbent képet. Nem érzek semmi keserűséget. Hallottam már olyanról is, hogy a feleség fertőzte meg a férjét. Nem rendkívüli dolog, korán sem olyan rendkívüli, mint gondolod. Három esztendeje voltunk házasok, amikor a dolog megtörtént. Már megvolt a gyermekem, a trónörökös, aki büszkén viseli tovább a nagy nevet. A társadalom áldásainak örököse. Már teljesítettem a kötelességem, megvolt a fiam. Még szerencse, mi? Persze, még két hónapja sem voltunk házasok, amikor már tudtam, hogy megcsal. De hát minden asszonynak ez a sorsa. Hozzá tartozik a házassághoz. Anyám azt mondta, hogy ilyen az élet. Még az anyósom is együtt érzett velem. Végül bele is törődtem, aránylag könnyen, bár nem úgy neveltek, hogy így képzeljem el a házasságot. Tudod, az embernek ilyesmiről csak akkor beszél az anyja, amikor a dolog már megtörtént. Miután a gyerek megszületett, a férjem egyre ritkábban hált velem. Csak kivételes alkalmakkor. Ezt már nehezebben tudtam megszokni, nem értettem, hogy miért. Végül azonban ezt is megszoktam. Sőt, szinte megkönnyebbültem, mert azok a kivételes alkalmak félreérthetetlenek voltak. Olyankor későn félig részegen jött haza, begerjedve, mert nyilván nem sikerült lefektetnie a nőt, akivel randevúja volt. Mindig ugyanígy volt. Gondolom, erre tartják a férfiak otthon a feleséget, nem? De nekem valahogy sose volt ebből sok örömem. Aztán egy darabig teljesen elhanyagolt, ezt elég természetesnek találtam, azt hittem, annyit kap másutt, amennyi csak kell neki. Honnan tudhattam volna, hogy gonorreával kezelik? A tisztességes asszonyoknak az sem illik tudni, hogy mi a gonorrea, igaz?
Így aztán én sem gyanítottam semmi rosszat, amikor azon a bizonyos éjszakán egy kicsit még a szokottnál is részegebben jött haza. Persze nem sokára rájöttem. Talán túlságosan részeg volt, és azért nem gondolt a dologra. De az is lehet, hogy nagyon be volt gerjedve, és ezért feledkezett meg róla. Tudod, hogy van az ilyesmi?
Úristen,
szólalt meg Warden. Már rég letette az üveget.
Úristen, mondta. Szentséges úristen.
Karen ólomszínű arccal mosolygott rá. Rögtön befejezem, mondta. Most már nem sok van hátra. Starkról akarok neked beszélni. Tudod, Dana a saját orvosához vitt el, ahhoz, aki őt is kezelte. A városban persze. Mert ha a helyőrségi kórházba ment volna, akkor persze kirúgják a hadseregből. Nem hinném, hogy az orvos el lett volna ragadtatva Danától a dolog miatt, de hát roppant tudós kisemberke volt. Kopasz, tudós, nagyon tárgyilagos, mint minden igazi tudós, és a vége felé már meglehetősen jó módú. Sose tudtam meg, hogy került hozzá Dana, gondolom valamelyik sorstársától kapta meg a címét. Az orvosnak minden esetre nagyon jól ment. Texas mindig hírhet volt a gonoreáról. Tudod, túl közel a határ.
Ide hallgass, mondta görcsösen Warden. Ide hallgass, kérlek.
Nem, hadd fejezzem be. Már a végén tartok. Stark a hazatérésem után következett. Tudnélik, hosszabb utazásra kellett mennem. Nőknél sokkal nehezebb kikezelni, mint a férfiaknál, majdnem mindig hiszterektómiára van szükség. Jó sokáig távol voltam. Stark az alatt került újoncként a századhoz. Azt hiszem, még teljesen kamasz volt. Szabályos, felvágos kamasz a dicsőség miatt kezdett ki velem. Alig, hanem halálra rémült, amikor szaván fogtam, hiszen mégiscsak a hadnagy felesége voltam. De hát kellett valamit csinálnom. Meg kellett tisztítsa magam. Piszkos voltam. Már nagyon régóta piszkos voltam. Sokáig próbáltam meggyőzni magam, hogy nem vagyok piszkos, és hogy ez olyasmi, amin minden asszonynak át kell esnie, de aztán egyszerre csak fütyültem rá, minnesnek át más nők és minnem. Tudtam, hogy piszkos vagyok. Lehet, hogy mások becsapják magukat. Én már nem tudtam magam becsapni. És tudtam. Érted, mire gondolok?
Ide hallgass, mondta Warden.
Stark csak eszköz volt, amivel megtisztítottam magam. Az első, ami a kezem ügyébe akadt, miután hazamentem. Minden eszköz megtette volna. Csak egyetlen egyszer voltunk együtt, és fizikai fájdalmat okozott, és hány ingerem volt tőle. De utána tiszta lettem. Ugye meg tudod érteni, hogy egyszerűen muszáj volt megtisztítani magam?
Igen, mondta Warden. Meg tudom érteni.
Ide hallgass! Kész, mosolygott ólomszínű arccal Karen. Befejeztem. Most megyek. Ült és nézte a férfit. Lassan, nagyon lassan eltűnt az arcáról az a keserű mosoly. Aztán már csak nézte a férfit teljesen üresen, kifejezéstelenül. Túl fáradt volt hozzá, hogy törődjék az arcával. Mintha beteg lenne. Lerogyott az ágyra, és ott feküdt émelyegve. Nem eszméletlenül, nem ájultan, nem sírt, nem hányt, semmi ilyesmi. Olyan volt, mint egy nemrég teherbe esett nő, aki már egy ideje érzi, hogyan nő benne egyre nagyobbra és nagyobbra az a valami. Ez a férfi okozta daganat, amelytől meg kell szabadulnia, de fél a dologtól, aztán végül mégiscsak megszabadul tőle. Aztán, mintha beteg lenne, lerogy, és egy időre megkönnyebbülten belevész az abszolút semmibe. Warden fogta az üveget, és odament hozzá.
De figyelj, mondta nyomatékosan.
Figyelj már ide! Azt akarod, hogy elmenjek már, ugye? Kérdezte tompán az asszony. Nem akarod többé látni ezt a rondaságot, ugye? Feltápászkodott. Jó, rögtön megyek. Csak még egy percig szeretnék pihenni. Warden bólintott. Az asszony ránézett, és kivette a kezéből az üveget. Azt hiszem, innom kell egy kicsit, mielőtt elmegyek. De Warden? Mondta neki. Te sírsz?
Dehogy sírok, bólintott Warden.
Neked kell innod egy kicsit, mondta Karen, és visszaadta neki az üveget. Warden bólintott.
Nem akarom, hogy elmenj, érted? Nagyon kérlek, ne menj el.
Nem akarok elmenni, mondta Karen. Maradni akarok. Ó, mit? Maradni akarok, mit?
Na hát akkor, mondta Warden. Ide figyelj, kezdte. Ó, az a strici,
Az a nyomorult, rohadt strici.
Holnap estig nem kell hazamennem, mondta bizonytalanul az asszony. Ma éjszaka Kanmurira megy Delbert ezredeshez.
Szeretlek, mondta Warden. Ó, az a strici.